Dr. Ratka Imola orvos, szemész. Dolgozott Szegeden, Budapesten és külföldön is több helyen. Ő volt az, aki egy bizonyos fajta lézeres szemműtétet először végzett egy paciensen. Nem csak Magyarországon, az egész világon. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Ahol most vagyunk, ez tulajdonképpen egy rendelő?
Ez tulajdonképpen egy magánrendelő, igen.
Egy szemészeti magánrendelő, de most nem azért jöttem, hogy megnézze a szememet, hanem hogy interjút készítsek. A falon fénykép, ők kicsodák?
Hát együtt dolgoztunk. Gerard Mourou professzor úr, aki 2018-ban Donna Strickland-del a PhD hallgatójával Nobel-díjat kapott, fizikai Nobel-díjat, mert létrehozták a femtoszekundumos impulzust. Ő egy francia professzor, de ő Michiganbe dolgozott, ott ismertem meg, illetve az ő munkájaképpen Juhász Tibor professzor úr, ő magyar.
Ő a bal szélen?
Ő a bal szélen. Juhász Tibor professzor úr volt az, aki a femtoszekundumos lézert szemészeti lézerként használta. Ő épített egy a szaruhártyában működő lézert, és ennek lettem én a kipróbálója.
És akkor ön volt az, aki ezt a lézeres technikát alkalmazta?
Igen, tehát a szaruhártyában, akkor még a lézer se volt kész, tehát a Tiborék építettek egy femtoszekundumos lézert arra, hogy a szaruhártyában műtéteket tudjunk végezni.
A lézer a kés helyett?
Hát is. Hát először úgy gondoltuk, vagy ők úgy gondolták, hogy tulajdonképpen nem is késként, hanem úgy fog működni a szaruhártyában, hogy azzal lehet rövidlátást, távollátást, astigmiát korrigálni. Ezekről majd esetleg elmondom, hogy...
Az astigmia, az nem tudom, mit jelent.
Az egy szaruhártya görbületi elváltozás, ami egy nagyobb cilinderrel járhat, kisebb-nagyobb cilinderrel. Tehát ezek látáshibák. Tehát nem a kalapnak kell gondolni, hanem ezek látáshibák. Nyilván egy rövidlátó szem lehet nagyobb, akkor törési miópiáról, vagy rövidlátásról beszélünk, vagy domborúbb. Akkor a tengely, illetve törési miópia, a tengelynél hosszabb a szem, tehát a látás, éles látás előtte képződne, és ezért kell vagy egy szemüveget, vagy egy kontaktlencsét, vagy egy lézeres műtétet végezni. A domborúbb szaruhártya, az pedig egy törési miópiát hoz létre, és ezáltal kell beállítani egy rövidlátó szemnek a megfelelő fókuszát. A túllátó az egy kisebb szem és laposabb szaruhártyával van, az astigmia pedig a szaruhártya görbülen két különböző tengelyben más-más, és ezért nagyobb dioptriát lehet vele korrigálni.
Ugye nem kell visszamondanom.
Nem. A lényeg az, hogy Juhász Tibor professzor úr fejlesztette ki ezt a lézert, és ez egy új lézer volt, és először úgy, hogy a szaruhártyában intastrómálisan magában hozzuk létre. Ez az irány, ezt 1998-ban végeztem ezt a műtétet, ez sajnos nem lett hosszú távú, de utána az volt a kérés, hogy vágjunk vele lebenyt, és ez viszont egy mikrokeratomként, egy lézer mikrokeratomként használva, ez nagyon jól működött. És aztán többféle műtétet lehetett vele végezni.
Én jól értem, hogy ön volt az első Magyarországon, aki ilyen lézeres szemműtétet csinált?
Hát tulajdonképpen ezt világelsőként csináltuk.
Tehát én a világon voltam. Ön volt a legelső?
Igen, mert Juhász Tibor professzor úr magyar lévén ide hazahozta ezt a lézert, és volt a csapatban Ron Körc, aki viszont egy retina, egy látóideghártya sebész volt, és akkor én lettem az, aki a szaruhártyában dolgozik, és így lettem ennek a csapatnak a gyakorlati vezetője szemészeti szempontból.
És akkor ön a világ első, bocsánat a kérdésért, ezt a világ is tudja?
Hát szerintem igen, mert Párizsban az Európa Kongresszuson annak idején megemlékeztek róla, többen szokták citálni a nevemet, mert hát ezekből tudományos közlemények is lettek. Tehát 2001-ben ennek a munkának az eredményeként kapta meg az FDA engedélyt, az akkor még Intralész cég, amit a Tiborék hoztak létre annak idején Ron Körccel.
Hát akkor ezek után szerintem üljünk le, mert annyi mindent hallottam, hogy...
De itt azért még megemlíteném, mikor itt volt Magyarországon Borzsolt professzor úr, a baloldali, és szerepel még a képen a nagy Zoltán Zsolt professzor úr, aki szintén kollégám volt, és ő aztán majd a szemlencsében csinálta ezeket a kísérleteket 9-10 évvel később, mint mi a szaruhártyában.
Nagy Zoltán, ő a szemészeti klinikai igazgatója, igen, most, Borzsolt, igen, meg Bolyai díjas volt.
Igen.
Hát vagy 15, közel 20 évvel,
igen,
ezelőtt.
Igen, és annak idején ő hozta létre a kvantumelektronikai csoportot, és egy tanszéket, ahol dolgoztam vele, Szabó Gábor professzor úrral, Rácz Bélával, mind professzor urak voltak most már, úgyhogy nagyon nagy élmény volt, hogy annak idején az Excimer lézeres csapatban is 1990-ben benne lehettem.
És Borzsolt nem vitt el motorozni? Volt Harley Davidsonja is.
Hát volt. Én nem voltam annyira nagyon bátor. A femtoszekundumos csapatba a Borzsoltnak a tanítványa volt itt Szegeden, Juhász Tibor professzor úr, és Juhász Tibor professzor úrnak Krausz professzor úr pedig szintén növendéke volt. Nála írta a szakdolgozatát, csak hogy így a Nobel-díjasokat megemlítsük, és egy magyar származású német-amerikai férfi volt, aki az én lányomat vitte el. Én nem voltam annyira bátor, hogy ennyire így neki süvítsek a...
Jó, motorral vitte, motorozni vitte el.
Motorozni, igen, motorozni vitte el.
Mielőtt másról gondolnánk.
Igen, hát az jobb, hogyha nem gondolunk másra.
Akkor üljünk le az egyszerűség kedvéért itt az előtérbe, ahol egyébként a paciensek szoktak várakozni. Na de akkor, amiket most elmondott, ez a szakma csúcsa körülbelül.
Hát a szemészeti szakmának egy része, ez a refraktív sebészet. A refraktív sebészet, ez a látásjavító műtéteket jelenti, és én nekem olyan szempontból tényleg szerencsém volt, hogy úgy ebbe beleszülettem, mert hát ugye a 83-as években még állatkísérleteken indult el, utána 88-ban volt az első humán szemen, ami egy amerikai és egy német professzor úr végezte ezeket a kísérleteket, illetve magán aztán humán emberen a kipróbálást. 88-ban zajlott a Theo Zeiler és a Margaret McDonald professzorokról beszélünk, és ehhez képest 90-ben, majd 92-ben alakult meg az Excimer lézeres MT által létrehozott munkacsoport Szegeden, aminek a tagja lehettem.
Na most több minden van. Egyrészt, amikor mond egy idegen szót, akkor már félszavakból is értjük egymást, mert a szememből látja, hogy nem értem, és akkor lefordítja egyfelől. Másrészt azt mondta, hogy az első humán szemem. Ez mit jelent? Ez azért egy laikus számára meglehetősen furcsa.
Ugye legelőször az Excimer lézer volt az, ami egy UV-sugárzású lézer, de hogy ez egyáltalán, hogy mire használatos, ezekhez állatkísérletek kellettek. És ez 1983-ban John Marshall, Srinivasan volt, aki állatkísérleteket, és ezek között volt, aki patológus volt, tehát mérnök, patológus dolgozott együtt, hogy ezt lehet-e esetlegesen ember szemeken kipróbálni. Biztató volt, és utána ez a két professzor, akiről beszéltem, használta ezt a lézert, ezt az Excimer lézert felszínes kezelésekre, mert ez a felszínt, a hámot el kell távolítani, és tulajdonképpen a stróma az, ahol maradandó változást lehet létrehozni, mert a szaruhártyának az öt rétegéből ez nem regenerálódik, tehát amit ott létrehozunk, netán egy mínuszos vagy pluszos szemet, az hosszú távon is jó maradhat. Nagyon bonyolult. Kicsit nagyon bonyolultnak tűnik, vagy?
Nem, hát igazából én, a kedves hallgatók nem tudják, de én igazából voltam például szürkehályog műtéten, de az nem lézeres, az rég volt. Már akkor persze létezett a lézeres szürkehályog, de valamiért nem olyan volt, hanem késsel, és mindig azt mondta a professzor asszony, hogy üljön le, meg nem értettem, miért akar leültetni. Mint kiderült azért, hogy ha rosszul leszek, akkor ne ájuljak el. Na, ennyit a lézerről. Meg szokta? Belenéz az emberek szemébe. Meg lehet szokni?
Hát meg lehet szokni. Tehát mi egy mikroszkópon nézünk keresztül, a lézert a szaruhártyára centráljuk. Először volt ugye az Excimer lézer, ebbe a 92-es évekről beszélünk, illetve hát 88-tól kezdődően, tehát nagyon gyorsan be tudtunk kapcsolódni, és utána jött a femtoszekundumos lézer, megismertem Juhász professzor úr, Borzsolt professzor úr által, akkor még egy pikoszekundumos lézert, ezek időintervallumok, tehát még mielőtt nagyon csúnyán tetszene ránézni, tehát időintervallumok. A femtoszekundumos lézer az még egy sokkal kisebb impulzus. A pikoszekundumos lézernek a működését én Rómában voltam, és a Márki professzor úrnál a Juhász Tiborék csinálták a kísérletet, én nézegettem, és mondták, hogy lesz egy femtoszekundumos lézer, ami talán jobban fog működni. Ez a femtoszekundum, ez, amit mi használtunk, 100 femtoszekundum, és ez 10^-13 szekundum. Tehát ez 7,5-szer kerüli körbe a fényt egy másodperc alatt, és addig egy femtoszekundum alatt pedig a hajszálon megy keresztül, tehát ez úgy elég érzékletes, hogy iszonyú picikek is időintervallumról beszélünk.
Kicsit fordítok a beszélgetés menetén, ha megengedi. Amikor azt mondta, hogy úgy belecsöppent, én arra gondoltam, hogy azért csöppent bele, mert a szülei orvosok voltak.
Hát édesapám szülész volt, szülésznőgyógyász. Lehet, hogy részben kicsit ez is hozzájárult, hogy orvos lettem, bár nem voltam benne, tehát nem úgy akartam, hogy egész kisgyerekkorom óta ezt terveztem. Édesanyám pedig magyar történelem szakos tanár. Tehát a történelem az egyik kedvencem volt, a földrajzzal együtt. Nem gondoltam, hogy orvos leszek. Matematikát nagyon szerettem, a kémiát nagyon, abból versenyeztem is, tehát azok úgy nagyon könnyen mentek, és aztán mégis jött ez, hogy hát ne legyen túl humán, ne legyen túl reál, és akkor így jött talán, hogy na, próbáljuk ki az orvosit.
És mindez hol történt? Szegeden?
Nem Szegeden történt, majdnem Szegeden születtem, de aztán végül is elkerültünk a Dunántúlra, és ez Békés Csabán volt. Ez Békés Csabán volt, ott érettségiztem, és úgy jelentkeztem Szegedre.
Elkerültünk a Dunántúlra, aztán mondja Békés Csabát, de akkor Dunántúl után volt egy Békés Csaba, jó? Értem körülbelül.
Igen, tehát Kaposváron születtem, akkor a szüleim utána Békés Csabára jöttek, és akkor ott voltam általános iskolás koromban, és gimnáziumban, és a Rózsa Ferenc, most már Andrásinak hívják, gimnáziumban, de a helyileg ez az evangélikus gimnázium, ahol én érettségiztem, és úgy kerültem a Szegedi Orvostudományi Egyetemre.
Olyan emberek a középiskolában, vagy az általános iskolában akadtak, akik azt mondták, hogy ez a fiatal kislány, ez nagyon ügyes, ennek ezt kell, vagy azt kell, vagy versenyre küldték, vagy egyszerűen csak olyan jó kémia órát tartottak, hogy az mindig megmaradt az emlékezetében?
Hát kémiából versenyeztem, igen, tehát nagyon szerettem, még általános iskolában, és akkor ott voltam versenyen, ilyen megyei területi, és aztán közben lebetegedtem, tehát versenyeztem, de hát akkor még én zongoráztam, énekeltem, énekkarba jártam.
Teniszezett.
Ne, az később atlétikázni jártam, mert hosszú lábakkal nagyot lehetett ugrani, meg a rövid távon gyorsan futottam, tehát ebből is volt egy pár érmem, aranyérem is, de hát ezek ilyen gimnáziumi dolgok, meg általános iskola felső tagozat.
És akkor ön volt a gimnáziumban a csendes jó tanuló, vagy ön volt az, akivel mindig történt valami? Én az utóbbira szavazok.
Hát lehet, hogy mindig történt valami, ez biztos. Én szerintem nagyon jó is gimnáziumi osztályom volt, nagyon jól megvoltunk egymással, volt egy jó magja is, ugye a szülők szerint is, meg hát egyáltalán nyilván védelmembe vettem a rosszabb, úgymond rosszabb gyerekeket, tehát jó közösség voltunk. Hát volt, aki azt mondta, hogy mikor megkérdezte egy osztálytársamat, mert hát igen, én nagyon szerettem társas táncra is jártam, nagyon szerettem táncolni is, meg hát úgy különben szórakozni, és amellett én jól ment az iskola, tehát kitűnő voltam, és amikor megkérdeztek valakit, hogy ki a legjobb tanuló az osztályba, akkor mondták, hogy hát a Ratka Imola. És akkor teljesen elcsodálkozott, és odajött hozzám, és bocsánatot kért, és kérdeztem, hogy miért. Hát mondta, hogy hát mivel én ilyen bulizós, meg tényleg ilyen jó hangulatú voltam, ő nem gondolta, hogy én jól tanulok. Hát ez nem tudom, hogy pozitív vagy negatív.
Hát az előítéletek, így látszanak az előítéletek. És akkor Szegedre költözött az egyetemre, vagy akkor már Szegeden laktak?
Szegedre kerültem. Úgy volt, hogy a húgom is oda jön, de Budapestre ment, én kerültem Szegedre. Szintén nagyon jó évfolyamba kerültem, lett egy jó mag, Én előfelvett voltam különben, tehát egy éve dolgoztam Békés Csabán a Véradon.
Az előfelvételisek egyébként a fiúk elmentek katonának egy évre.
Igen. Hát én előfelvételként elmentem dolgozni, de jó volt, mert jól megtanultam vénázni, jártam énekelni. Ezt persze nem árultam el otthon, de egy operaénekeshez, és akkor persze kisült, mert egy kis városról beszélünk, hogy anyukám összefutott talán Klári nénivel, és mondta, hogy Imola milyen jól énekel. És kérdezte anyukám, hogy honnan tudja. Hát tulajdonképpen onnan, hogy ő tanított, úgyhogy igen.
Na de ha annyi mindent csinál, sportolt, táncolt, énekelt, szerette a kémiát, akkor a döntés nem olyan egyszerű. Az ember minél több dolog iránt érdeklődik, annál bonyolultabb megtalálni azt, ami az igazi.
Ezt így elég nehéz megtalálni, tehát úgy volt is néha úgy gondolkodtam, hogy jó választás-e ez, hogy például én orvosnak menjek. De aztán, mikor az egyetemre kerültem, akkor mégis nagyon megtetszett. Tehát mivel előfelvett voltam, ugye először az se volt biztos, mert a VIT pontjaim azok nagyon jók voltak, és tulajdonképpen ott is jól teljesítettem, de volt egy ilyen, hogy ugye az orvosgyerekek egy kicsit így várjanak, és akkor úgy gondoltam, ha akkor nem sikerül, hogy bekerüljek, akkor teljesen mást fogok tanulni, mert úgy, hát elszomorított. Tehát. És amikor elkezdtem, mert ugye egy évig végül is tényleg dolgoztam, meg jártam fel a Pestre a Zeneakadémiára, meg énekeltem, akkor mégis úgy gondoltam, hogy tetszik. Tehát első évben is nehéz volt, de valószínű, hogy aki rögtön felvételre kerül, nem biztos, hogy szeret utána tanulni. Én nekem nagyon tetszett, és nehéz volt. Én nem mondom, hogy nem volt nehéz, de hát úgy elég jól ment az egyetem is.
Azt mondja, vénázott. Ez azt jelenti, hogy az egyetem előtt valahol az egészségügyben dolgozott?
Igen, a Véradón. Tehát a Véradón, és ezért kellett megtanulnom vénázni, és ezért aztán a belgyakorlatokon, és később a szemészetbe is, tehát ha nehezebb volt is, meg tudtam szúrni a páciens, tehát nem jelentett különösebb gondot. Egy pici bátorságot biztos, hogy adott.
A Kvaterka mai vendége dr. Ratka Imola, szemészorvos. Az opera a kedvenc? A komoly zene a kedvenc?
Nagyon szeretem a komoly zenét.
Tehát az operát is? Vagy?
Az operát is nagyon szeretem. Kifejezetten szeretem, de hát attól függetlenül szeretem a jazzt is.
Wagner vagy Verdi?
Hát Wagnerhez azért nagyon pihenni kellene. Azért volt, hogy igen, tehát vittünk el professzorulakat is, ugye, mert volt, aki nem kedvelte, és akkor én szívesen mentem operába, de azért mondjuk egy trilógiát végig hallgatni egymás után követő napokon azért egy kicsit. Tehát igen, én azért Verdi, Puccini, tehát igen, szerettem, de a Wagnerhez hangulat kell, tehát nem ő a kedvencem, ha ez a kérdés.
És a jazz mellett a popzene is kedvenc, vagy az nem?
De szerettem. Én táncolni is nagyon szerettem, én szeretem a rockot, úgyhogy ez...
Szóval minden.
Ne menjünk bele, mert én nagyon sok dolgot szeretek.
Hát, eddig is azt gondoltam, hogy nagyon sok dolgot szeretem, már eddig is annyi mindent mondott. Nehéz volt orvosként elkezdeni? Valamikor, nem tudom mikor, 900 akárhányban.
Ne is beszéljünk róla, hogy mikor kezdtem. Nem volt nehéz az, hogy szemész legyek, ez 5. évben. Sőt, ki ugye, amikor tanultuk is a szemészetet, én közben persze renitens módon, bár édesanyámnak azt mondtam, hogy édesanyám, én nem biztos, hogy férhez megyek, ezt így kimondani is szörnyű. Hát gyerekem talán lesz, de később. Ehhez képest férhez mentem, és már negyed évben szültem, negyed év elején. Azért ez nem egy nagyon általános, összesen az évfolyamban akkor a végzésnél azt hiszem 6 gyermek volt, tehát ezzel, amit én kijelentettem, szöges ellentét volt, és summa cum laude végeztem.
Tehát, nehéz volt így születendő gyermekem mellett tanulni, kihagyott egy évet, vagy nem?
Nem hagytam ki, persze, hogy nehéz volt, de segítettek az évfolyamból, anyósom még, mert anyósom volt, persze a férjem is, ő már végzett, tehát sokan besegítettek. Hát nem volt könnyű, főleg 6. évben, mikor ugye játszottunk, és akkor a kisfiam mindig bejött, hogy na, anya, készen vagy? Már tanultam. Ugye egy 5 percenként, és akkor elhatároztam, hogy éjszaka tanulok. Mivel napközben azért volt, hogy játszottunk, meg hát azért házi munkát is csak csináltam, hát éjszakára maradt a tanulás. Biztos volt egy kis pajzsmirigy túlműködésem, hogy ennyi mindent tudtam csinálni, és hát nem tudom, azért sikerült.
Orvosként hamar sikeres lett? Mondták, hogy igen, az Imola doktornő, ő oda kell menni.
Hát orvosként nem tudtam pontosan, hogy legyen, mint legyen. Gondolkoztam ugye a nagy szakmákkal. Nagyon tetszett a beli is, a gyerekgyógyászat is. Csak hát az valószínűnek gondoltam, hogy egy teljes embert kíván. Nekem már gyermekem volt, akkor úgy gondoltam, hogy hát, ha egy kisebb szakma lesz jó. És édesapámnak egy jó barátja ott dolgozott a szemészeti klinikán, és akkor jártam egyszer-kétszer be hozzá, aztán tanárnőhöz, mert amely tanárnő volt, meg polgártanárul, akikről beszélgetünk, és segítettek benne, mert már diákkörösként ötödébe bejártam, ott írtam a szakdolgozatom, meg pályamunkát is, ilyen tudományos diákköri pályamunkát, az is jól sikerült, és hát nem tudom, így lett a szemészet, hogy kis szakma, szép, tiszta, sok mindent meg lehet belőle mondani, és hát ha. Aztán, amikor elkezdtem, akkor jött tulajdonképpen Süveges professzorasszony, aki elég kemény volt debreceni létére, és sok mindent megkövetelt, de az én anyukám is debreceni. Én teljesen képbe voltam, tehát, hogy ez a nyakas kálvinista mit hordoz magában, tehát nagyon sokat tanultunk tőle. Sokat. Tehát én úgy gondolom, hogy rögtön ment az ember könyvtározni, megnézte a Kanszkiba, a műtéteknél volt, hogy asszisztáltunk. Tehát azt én tudtam, hogy valószínű, hogy gyermek mellett, meg aztán még egy kislányom is született, nem fogok tudni mindent csinálni, de ha valamit csinálok, azt nagyon jól szeretném csinálni.
Tehát. Szóval a Süveges Ildikó volt az egyik első, aki, hogy is mondjam, nem elindította a pályán, de mondjuk példakép is volt akár?
Hát igen. Tehát lehet mondani, bár kemény volt velem, tehát kemény, nem vagyunk hasonló típusok. Talán az, hogy igen, tehát hogyha valamit kitűz az ember cél elé, valamilyen célt azt el kell érni, ő egy kemény egyéniség, én sokkal lágyabb vagyok. Tehát
Süveges Ildikóval készült interjút hallhatnak a Magyar Katolikus Rádióban. Lehet, hogy már nem találják meg, mert nem tegnap készült. A magánélet akkor ezek szerint ugyanolyan sikeres volt. Azt képzelem az eddigiek alapján, hogy önnek olyan könnyen mentek a dolgok. Minden olyan simán zajlott. Ez is, az is, amaz is, ezt is tudta, azt is tudta, táncolni is, kémiát is. Jött a szemészet, megtalálta azt, amit akart. Most persze provokálom, könnyű volt?
Nem volt könnyű, mert úgy tanulni is, hogy gyerek mellett elkezdeni az egyetemet, akkor utána a férjem kikerült Németországba egy ösztöndíjjal, és akkor akkor született a kislányom, ami szintén nem volt annyira könnyű, mert még dolgoztam, és akkor úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy kimegyünk utána Németországba. Ki is mentünk két gyermekkel, akkor ugyan mondták, hogy kérdés, hogy akkor hogy lesz, mint lesz itt a szemészeti klinikán, hogy maradok meg, hogy maradunk. De hát úgy voltam vele, hogy hát akkor megpróbálom. Én angolul beszéltem, meg hát oroszul tanultunk, és akkor megtanultam a németet, gyerekek is, és bejártam Busse professzor úrhoz, utána egy dédádei ösztöndíjat is kaptam.
Ez Nyugat-Németország? Tehát melyik
igen.
Város?
Ez Münster. Tehát Észak-Rajna, Veszfália, veszfáliai béke, aláírása a domba. Tehát,
1648, igen, jól mondom?
Jól, tehát nagyon sok barátom lett, barátnőm lett, segítettük egymást, és így is ott is belekerültem. Ugye előtte már a lézeres csapatban benne voltam, és akkor ott is egy terápiás lézereket, ott szürkehályog műtéteket, szemhéjplasztikákat is csinálhattam, és refraktívot is, csak a klinikán az kevesebb volt.
Na de pillanat, tehát akkor kikerült Németországba, rendben van. A férje után ment, ha úgy tetszik, most kicsit egyszerűen fogalmazva, de akkor rögtön állást kapott egy ottani szemészeti klinikán?
Először csak bejártam. Tehát a gyerekeknél úgy volt, hogy akkor ők is tanuljanak németet, tehát iskola volt, vagyis még akkor óvodás volt a kisfiam, és egy babysitterrel maradt a kislányom, amíg délelőtt ugye bejártam a klinikára, meg nyelvet tanultam, délután otthon voltam, és utána Busse professzor úr mondta, hogy én egy homo sapiens vagyok, ha tudok németül, akkor tarthatok gyakorlatokat, meg elkezdtem így. Nem kaptam rögtön állást, tehát azért ez egy ingyenes gyakornoki volt. Közben voltunk egy évet itthon, és mikor visszamentünk, akkor egy ösztöndíjjal, ott pedig már kutatásra mentem vissza, illetve ösztöndíjas állással, és akkor is a család ott volt.
Milyenek voltak a németek?
Hát ez jó kérdés. Busse professzor úr szerette a külföldieket, segítette is őket, hogyha látta, hogy valamilyen irányba szeretnének valamit elérni, támogatta őket, tehát ő nagyon elfogadó volt. Azt azért annak idején nem lehetett úgy teljesen elmondani, egy kis übermensch azért mindenkibe benne volt.
Nem tudom, ez mikor volt időben, de akkor még egy magyar embernek a reputációja Németországban jó volt?
Tehát mikor mi kint voltunk, kétszer voltunk kint, két-két évet, másfél-másfél, tehát olyan három és fél évről beszélünk, akkor még pont a rendszerváltás volt. Én úgy gondolom, hogy nyilván voltak a németek, hát akkor sok szerb volt, török volt, mint vendégmunkás, és akkor a magyarokat olyan középre osztanám, hogyha ezt így be lehet. Tehát talán egy picit előrébb voltunk, de...
Mert én úgy képzelem, bocsánat, hogy a szavába vágok, hát megvolt a soproni piknik, meg kiengedték a kelet-német turistákat a határon, Magyarország az első téglát a berlini falból, ilyen szövegek voltak. Az ember azt hiszi, hogy akkor hát ott magyarnak lenni az valami csuda dolog.
Előtte voltunk kint, és pont akkor, mikor a gyerekekkel voltam, és visszajöttem velük, akkor a férjemhez mentek ki, pont az egyetemről, Szegedről beszélünk, úgy a sebészetről kollégák, hogy ők viszont ott voltak. Mi csak annyit láttunk, hogy tehát Schönefeldről mentünk, ugye Kelet- és Nyugat-Németországról beszélünk akkor, és a férjem értünk jött, illetve visszavitt Schönefeldre, mert nagyon olcsó volt úgy utazni, és sokkal...
Ez volt az NDK repülőtér Berlinben.
Igen, Berlinben az NDK repülőtér, és csak azt láttuk, hogy tankok állnak ott a szélen, és néztem, hogy te jó ég, mi történik, hogy fogalmunk se volt, hogy mi, ő lerakott minket, és akkor szerintem jöttek barátok, és félig majdnem be is mentek a városba. Nem tudta senki, hogy mi történik. Tehát ugye mi nem is voltunk közben itthon, nem is tudtuk, és akkor volt, hogy leomlott a fal. Tulajdonképpen pont kint voltunk a reptéren, illetve ő ezt részben látta, és hát...
Pont kint voltak, de nem érzékelték.
Hát azt érzékeltük, hogy valami, tehát nem szabad bemenni. Tehát ugye gyerekekkel nekem eszembe se jutott volna arról az útról letérni, de hát ők aztán megpróbálták, de hát olyan felkerésszerű volt, hogy aztán nem tudtam, ők sem mentek be teljesen, csak visszajöttek. De minden esetre akkor omlott le a berlini fal, és akkor azért, hogyha már erre kérdés esett föl, mikor visszamentünk, és a DHD-val voltam ott, akkor persze, tehát elég barátian kezelték a magyarokat, hogy az egyesítésnél azért részt vettek. Ez igaz.
Ilyenkor az a kérdés szokott felmerülni, kétszer két évet voltak kint majdnem, egyszer vissza is mentek, hogy aztán hogyan tudtak visszailleszkedni Magyarországra. Szóval a német körülmények akárhogyan is egy szemészeti klinikán az ember úgy képzeli, hogy jobbak voltak, mint az 1990-es évek Magyarországán, ahol 21-néhány százalékos infláció volt az első időszakban, meg egy gazdasági összeomlás.
A szervezettség sokkal jobb volt kint. Nem mondhatom, hogy annyira, én úgy gondolom, hogy az, hogy nálunk nem volt mindig új műszer, nem kellett mindent lecserélni, tehát nálunk Süveges professzor asszony azt mondta annak idején, hogyha téged ledobnak akárhol egy ejtőernyővel, azt a dolgot meg kell oldjad, mert be kell fejezni a szemműtétet. És micsoda igaza volt. Tehát volt, hogy úgy, hogy a fakó nem működött, és így átmosni megy. És mondtam, vagy ott a lézernél is, hogy hát tulajdonképpen akkor adjanak egy műszert, mert én átmosom, hogy csodálkoztak, hogy miről beszélek. Hát mondom, hogyha nyitva vagyunk a bulbusba, azt muszáj befejezni. Tehát mi ezt tanultuk, és ez sokat jelentett. Tehát műszerezettség volt. Volt egy jó pár dolog, ami persze jó volt és előrébb, de én azt tudom mondani, hogy Kellett szégyenkeznünk, abszolút, de nem kellett szégyenkeznünk, mert mi a szemészetből akkor nagyon sok dolgot megtanultam. Én azt hittem, hogy ott engem vizsgáztatnak, mikor jártam át ugye koraszülöttekhez is. És akkor, hogy itt nézzük. Aztán kisült, hogy ugye lehajtva, ők tanulni akartak abból, hogy mit nézünk, vagy mit figyelünk. Tehát én ugye azt hittem, hogy vizsgáztatnak, és akkor meg hát nyilván nem volt annyira jó a leírásom még esetleg, de hát figyeltek.
Mármint a német nyelv miatt nem volt annyira jó a leírás.
Hát igen, mert azért ugye mindent lefordítanak, angolul könnyebb lett volna, mert használta az angol a latint, de hát ugye itt mindent le kellett fordítani, és hát azért az nem annyira gyorsan ment először, aztán belejött az ember persze, de hát ugye azt hiszi, hogy kint van külföldön, ott vizsgáztatják, aztán kisül, hogy egy pár dolgot akarnak tőle tanulni, meg hogy mit látsz, hogy látsz. Tehát ugye fiatalok voltunk ott, nyilván nem az Oberalz, vagy Oberalztin, de ja.
Önök a Quaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégem dr. Ratka Imola, szemészorvos. A szerkesztő Sályi András. Szóval hazajöttek. Hazajöttek valamikor 1990 akárhányban Magyarországra. Soha többet nem mentek külföldre?
Hát akkor hazajöttünk, én a szemészeti klinikán voltam, akkor elhatároztam, hogy ebből a rézeres dolgokból én szeretnék egy tudományos munkát csinálni.
Szeged.
Ez Szeged. Szegedről beszélünk, ott kezdtem el. Ott voltam Dux professzor úr Kranás Tibornak a munkacsapatába, és ott, tehát ez a lézeres műtétek utáni sebgyógyulást tűztem ki célnak, hogy erről szeretnék írni egy disszertációt, és közben úgy hozta a sors, hogy fölkerültünk Budapestre.
Akkor megint egy váltás, de akkor megint a szemészeti klinikára?
Hát lett volna lehetőség úgy, hogy professzor asszony is hívott, Hatvani professzor úr is. Ez egy kicsit kényszer volt, hogy így alakult a helyzet.
Nem kérdezem a részleteket.
Hát tulajdonképpen a férjemnek nem lett ott aztán állása, és akkor részben néztem, hogy akkor én vagyok a bevállalósabb, hogy akkor hol lehetne itt dolgozni, és akkor hívtak engem itt egy refraktív központba, ahol ugye én soha életemben nem dolgoztam előtte magámban, nem is tudtam, hogy hogy van, itt Magyarországon se nagyon volt ilyen, és izgultam is. A fizikusokkal, mint említettem, nagyon jóba voltunk, és a Szabó Gábor professzor úrnak, aki most már az ELI vezetője, sőt rektor is volt, nagyon hálás voltam, hogy az első nap följött, körülnézett, és azt mondta, hogy Imola, te elég határozott és bátor vagy, ha szakmailag tudod csinálni, akkor nem lesz itt semmi gond. És akkor ez úgy engem úgy nagyon megnyugtatott, mert hát annyira izgultam, hogy lesz, mint lesz. Akkor segítettek úgy, hogy a külföldi dolgok miatt, hogy a kutatás, mert nagyon gyorsan beindultak ezek a femtoszekundumos lézeres kutatások.
Egy pillanatra megállítom. Annyit beszélünk a lézerekről. Mondta ezt a valamit.
Refraktív sebészet. Ezek a lézeres látásjavító műtétek, tehát a refrakció, az ugye annyit jelent, hogy van egy normál szem, aminek az éles látás területén, a makulába, a foveola közepén keletkezik, ez a látóideghártyán van, egy éles kép. Na most, hogyha beszéltünk, hogy vannak rövidlátó vagy túllátó szemek, ugye azt meg kell oldani, hogy az éles látás területére kerüljön ez a kép. És ezt létre lehet hozni lézerekkel is.
Na most én annyit hallottam egyszer, de lehet, hogy rosszul hallottam, hogy a lézerrel azt csinálják, hogy valamit ott lenyesnek, és akkor megváltozik a görbület, de azt is mondta valaki, hogy annyival vékonyabb lesz az a valami, tehát az nem olyan jó. Na most ebből értett valamit?
Persze, hogy értettem. Tehát ez, hogy beformázzuk, ez lehet a felszín, tehát az excimer lézeres kezelés, illetve lehet egy olyan, hogy egy lebenyt vágunk ezzel a femtoszekundumos lézerrel, és alatta formázzuk be, ez nem fáj, és nagyon gyorsan jobban láthat a beteg, vagy a páciens. Amiről beszélünk tulajdonképpen, hogy elvékonyítjuk, persze, hogy igaz, de hát ezért kellenek az előzetes kiterjedt vizsgálatok, hogy akármennyire nem szabad. Tehát ez, hogy mi kezelnénk, egy széles körű kivizsgálás.
Na most, én most elmondom, amit gondolok. Igen. A lézer az egy fény. Értem, lehet vele vágni, mint egy késsel, hogyha megfelelő. Lehet szabályozni, hogy milyen hosszú ideig működjön ez a dolog egyszer. Lehet, ha vágni lehet, akkor lehet vele műteni, mondjuk a szürke hályogot, megműteni. De mit lehet még? Ha úgy tetszik, egy ilyen gyors talpalót egy fél percben, hogy mire jó a lézer?
Hát nagyon sokféle lézer van.
Most a szemészetben?
Hát a szemészetben is nagyon sokféle lézert használunk, mert ugye vannak olyanok, amit a szemfenéken használunk. Tehát van olyan, ami a látó ideghártyára. Tehát a pigmentepitél, vagy tehát ott nyeli el, és ott hal. Tehát amikor meglézerezzük a szemfeneket, mert vannak olyan elvékonyodások, elváltozások, amit a szemfenéken végzünk. Van a jaglézer, ami a másodlagos szürke hályognak, tehát hogy a hátsótok megvastagodik, ott ejtünk egy nyílást. Vannak olyan lézerek, amik a zöld hályognál használatosak, ez lehet szintén egy jaglézerrel végzett iridektómia is, illetve lehet úgy, hogy meglézerezzük maga, femtoszekondomossal is lehet ott egy lukat vágni, hogy a csarnokvíz elfolyása jobb legyen. És vannak a szaruhártyában végzett elváltozások, amit lehet bizonyos hegeket lézerrel kezelni, rövidlátást kezelni felszínesen, illetve van olyan, amivel lebenyt vágunk, alatta kezeljük ezzel az excimerrel, de van olyan, hogy a femtoszekondomos lézerrel is ki lehet venni a lencsét, tehát a szaruhártyából egy picike lencsét, és ezzel korrigáljuk a rövidlátást. Ez így biztos borzasztó bonyolultul hangzik, de amivel én foglalkoztam, ez a szaruhártyában lévő lézerek.
Elismerték az ön tevékenységét? Úgy érzi, hogy a szakmai megbecsültsége azon a szinten áll, ahol kell lennie?
Most úgy gondolom, hogy nagyon örülök, hogy visszahívtak a Szegedi Klinikára, mert onnan indultam, úgy kerültem fel Budapestre egy magánrészbe. Igaz, hogy visszaoktattam még az 5 éves orvostanhallgatókat, de most kaptam egy felkérést, hogy egy szaruhártya refraktív sebészeti részegnek a vezetője legyek, és tényleg ez a több mint 25 év alatt fölgyülemlett tapasztalatot át tudnám adni a fiataloknak, ez egy jó érzés. Kaptam egy Siol emlékérmet, ez a Siol, ez a Magyarországi Katarakta Refraktív Sebészeti Társaság, és ott egy elismerést kaptam a fényévénél. Nyilván nő voltam, nyilván nagyon gyorsan kerültem bele ebbe a csapatba, nagyon fiatalon ért el az ember eredményeket, és főleg idehaza, hát ez azért mindenért meg kellett küzdeni. Az első voltam, aki magánklinikáról fejezte be, vagy csinálta a PhD-jét, nyilván a Szegedi Egyetemen, hát az sem volt könnyű, pedig minden kritériumnak megfelelt az ember, de nehéz, tehát nem volt túl könnyű, és azóta már úgy gondolom, hogy persze szeretett volna az ember egy picit elérni bizonyos dolgokat, aztán úgy voltam vele, hogy hát ez szánta nekem a Jóisten, úgyhogy biztos azzal kell megelégedni, ami van, és szerencsésnek mondhatom magam, mert végül is ezen a kis területen, de azt hiszem, hogy azért részben maradandót is sikerült alkotni, sikerül átadni ezt a tudást, ami fülgyülem lett bennem. Van egy családom, akivel nagyon szorosan együtt vagyunk, habár most már a gyerekek külföldre kerültek, úgyhogy...
Miért kerültek külföldre? Visszajönnek, vagy állandóan külföldön lesznek?
Hát jó kérdés, ezt jó kérdés, én szeretném, ha visszajönnének. Nehéz feladat az, hogyha a gyerekek külföldön voltak velünk, mert azért majdnem 10 évig jártam ki Amerikába kutatni, és voltak olyan jellegű kutatások, itt nem csak a lézeresben, hanem az öregszeműség kezelésében, és elég sokat mentem ki ilyen kutatások miatt, tehát nagyon jól beszéltek németül, angolul, nagyon nyitottak voltak a világra, és ugye, hogyha már én is kint voltam, nem mondhatom azt nekik, hogy ne menjenek. Az egyik gyermekem Bostonba, ugye a vejem a Harvardon, egy professzor, akkor a másik Genfbe van, de nagyon remélem, hogy haza fognak jönni. Legalábbis Európa körül, hát igen.
Ez fájdalom? Hogy messze vannak?
Hát persze, hogyha már itt jön a karácsony, kicsit persze.
Unokák?
Egy unokám van, aki 3 nyelven beszél, rendkívül cuki, kis okos, nagyon érzékeny, egy napon születtünk, tehát így meg is van a kapcsolat. Hát persze, hogy örülnék neki, hogy itt lennének a közelbe.
És akkor interneten keresztül mesél neki, mondja ezeket a magyar mondókákat, meg egyebeket?
Persze, de a lányom is. Tehát nagyon megköszönhetem, hogy ennyire jól akcentus nélkül beszél magyarul.
Mármint az unoka.
Az unoka.
Bostonban,
Boston, Cambridge, de hát azért sokat jönnek haza. Mi is megyünk ki, tehát azért persze, hogy van kapcsolat, csak hát heti kétszer-háromszor nagyon szerencsé, hogy van ez az internet, és persze látjuk is, meg mesélünk, beszélgetünk.
Hát csak a tapintás.
Hát igen. Tehát nyilván örülnék, ha közelebb lennének, de hát hogyha ki kell magukat próbálni, akkor természetesen én is voltam külföldön, igaz, hogy így a családdal, tehát ők is, nekik már az a kis család. Persze, hogy örülnék, ha együtt lennénk.
Amikor arról volt szó, hogy elismerik-e a tudományos tevékenységét, vagy egyáltalán, akkor nem az volt az egyik probléma, hogy azt mondták, hogy túlhatározott?
Túlhatározott? Hát, nem tudom. Én úgy gondolom, hogy egy csomó dolgot kétkedve kell fogadni, hogyha az ember még kutat. Csak mindig később jön az ki, hogy akkor ez tényleg sikeres volt, tényleg nem. Nem mondanám, hogy olyan borzasztó határozott, de hát határozottság nélkül, meg egy bizonyos cél nélkül meg semmit nem lehet elérni. Meg nyilván bizonyos energia is kell hozzá, mert amint mondta, nagyon sok felé oszlik ez az energia, akkor...
Mennyire meghatározó az energia? Van az a mondás, valaki mondta, hogy amit az ember nagyon akar, azt el fogja érni. Aztán nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem, de azt is mondták sokan, hogy az energia, ha elég energia van, igaz ez?
Hát azt én is úgy gondolom, hogy ha valamit nagyon szeretne az ember, akkor kap egy segítő jobbot. Nem mindig, hogy van, hogy egy kicsit rögös úton, de azért elérheti azt. És tulajdonképpen az elismertség most, hogy már idősödik az ember, most jobb jön. Lehet, hogy nem szabad elégedetlennek lenni, meg nagyon hirtelen kapni mindent, mert az se annyira jó, hanem meg kell várni, türelem kell hozná, és az a fontos, hogy az ember mégiscsak boldog legyen. Tehát nagyon apró jeleknek, nagyon apró dolgoknak kell örülni az életben, és ezt nyilván nekem is meg kellett tanulnom egy kicsit, de... Lehet, hogy így a végére ez megy. Meg mondtam, hogy nagyon gyors világot élünk. Tehát nagyon-nagyon gyors világot, és én úgy voltam vele, hogy lehetőség, föl kell szállni, nagyon jó volt, és tényleg nagyon sok volt, sok energiával, és sok mindent sikerült elérni. És utána el kell dönteni, hogy mi az, ami fontos.
Mi az, ami fontos? Például a karácsony hol lesz?
A karácsony nálunk lesz. Odahaza, édesanyámék is jönnek, húgomék is jönnek, a fiam is jön, hát sajnos a lányomék most nem tudnak jönni, de majd így távlatból leszünk.
És akkor csengettyű, és jön a Jézuska.
Igen. De hát ez akkor szép tulajdonképpen, hogyha már több unoka szaladgálna ott, amit ahhoz képest, hogy én milyen fiatal lettem anyuka, remélem, hogy majd több unoka fog körülöttem szaladgálni.
Az a világ most mondja, hogy nagyon fiatalon lett, azért a hallgatóknak elmondom, hogy azért nem, hogy mondjam, hogy fogalmazzak finoman, itt a hölgyekről van szó, szóval amikor arról beszél, hogy idősödő meg egyebek, nem kell ezt nagyon komolyan venni, mondom a tisztelt hallgatóknak, de hogyha úgy választhatna, vagy meg kéne mondani, hogy melyik volt jobb. Most eltekintve attól, hogy fiatalon minden jobb, de hogy ez a mai gyors világ a jobb, a mobiltelefonnal, meg a mindenféle egyébbel, vagy az a korábbi világ, ami bizonyos értelemben lassabb volt, más is volt, de melyik volt a jobb?
Nyilván akkor fiatalok voltunk, akkor az ember még egy csomó dologról álmodott, de amiről álmodozott, elég sok megvalósult. Tehát én úgy gondolom, hogy jó volt az a világ, egy bizonyos fejlődés jó, tehát én mindig annak a híve voltam, lehet, hogy ez egy picit most túl gyors, és nem hiszem, mert én mindig azért voltam, hogy előre lépjünk. Ez most nem mindig arra kell gondolni, hogy jaj, csak előre van, tehát meg is lehet állni, de azért bizonyos, most ha kutatásokról beszélünk, akkor kérdés, hogy jó mindig, hogy előre megyünk? Nem kell megállni, de ha ez a vonat nagyon robog és felszaladt az ember, volt már olyan érzésem, hogy lehet, hogy kéne róla ugranom, mert nagyon-nagyon szalad.
Ez milyen szituációban volt, hogy le kéne ugrani? Kutatáshoz kapcsolódik, vagy máshoz?
Ez nem kutatáshoz kapcsolódik, mert abban még most is van egy pár ötlet, hogy lehetne, mint lehetne csinálni, és nyilvánvalóan, hogyha lát az ember egy feladatot, az nagyon inspiráló. De néha úgy érzem, hogy bizonyos dolgok magunknak, létrehozunk egy olyan dolgot, aminek megoldottuk a problémáját, nagyon jó, és azzal más problémát okozunk.
Ez mindig így van.
Ez mindig így van, csak a mostani nagyon gyors világban, tehát ugye volt arról szó, hogy a rövidlátás. Kérdés, hogy jó az, hogy a gyerekek 2-3 évesen már mobiltelefonon játszanak és mesét néznek. Nem jó, mert sokkal több rövidlátó lesz. A WHO 2050-re előre jósolta, hogy a rövidlátás lesz az egyik vaksági statisztika. És miért? Azért, mert elfelejtjük, hogy milyen gyönyörű a természet, mennyire jó, hogyha kimegyünk, mennyire jó, ha együtt vagyunk, és bizonyos dolgokat a szabadba is meg lehet élni. Tehát van, aki tényleg el van azzal, hogy, és régen is voltak remeték, tehát nem azt mondom, mert van, akinek arra van szüksége, hogy egyedül gondoljon, elvonul, ez oké, ez teljesen érthető. De azért mégis az ember csak egy társas lény, mégis csak együtt kell legyünk, és az, hogy kitűzzék Amerikába egy célnak, hogy a gyerekek legyenek 2 órát levegőn, ez nagyon szép dolog, de hát itt nálunk ez így van. Tehát az óvodákban meg kint, hát itt játszanak. Tehát nem baj, hogy van egy ilyen fölgyorsult világ, de egy kicsit ne legyen ennyire gyors, és figyeljünk arra, hogy a régi értékeket, meg a régi világot egy picit megtartani, mert ez el fog szaladni. Mondta, és nem minden új dolog jó, szerintem.
Mondta, hogy Amerikában is volt, ott töltött hosszabb, rövidebb időt. Amerika gyorsabb volt?
Hát gyorsabb volt. Tehát ahhoz képest voltam Ausztráliában, és az teljesen lassú. Tehát Amerika gyors volt, teljesítményorientált, egy kicsit individuális, kicsit nagyon.
Na de hát a mai világunk is ilyen, individuális.
Jó ez?
Hát ezt én kérdezem. Szóval azt mondja, hogy nem jó.
Hát ennyire nagyon individuálisnak lenni, nem tudom, hogy jó-e. Persze, hogy még törekszünk arra, hogy csapatokban legyünk. Én mindig úgy szerettem együtt dolgozni, nem mindig így hozta a sors, hogy egy közegben, ahol egymásért is vagyunk. Bizonyos dolgot persze egyedül csinál az ember, de az jó dolog, tehát szemészek, fizikusok együtt dolgozva sokkal több dolgot lehet megvalósítani. Több ötlet jön úgy, hogy mit is lehet létrehozni.
Szóval a mai világ bizonyos szempontból, ezt szűrtem le a szavaiból, bizonyos szempontból nem tetszik önnek. Jól gondolom? Most persze én kiélezem, tehát, és provokálok természetesen. De akkor nem akar elvonulni valahova vidékre és békésen élni?
Azt hiszem nem tudnék. Tehát ez persze így, én nem azt mondom, hogy nem, minden kornak megvan a szépsége, és tulajdonképpen én abban hiszek, hogy a fiatalok a jövő, tehát nyilvánvalóan át kell vegyék ezt az egész dolgot, és nyilván mindenkinek az a jó, amiben született, mert valami dolga mégiscsak van, tehát én úgy gondolom, hogy nem szabad azt mondani, hogy nem jó ez a világ, én pozitív vagyok, tehát mindig keresi az ember azt a pozitívumot, ami jó. Igenis jó, csak egy picit néha túl fölgyorsult, és néha vannak ilyen mellékvágányok, meg kell találni azt, ami helyes vágány, és ott kell haladni.
És megtalálja?
Hát én nagyon remélem.
Hát, hogy mondjam, persze az ember azt mondja, hogy megtalál, van. Szoktam kérdezgetni ilyeneket, hogy ha mond három dolgot, amit máshogy csinálna az életében, és akkor erre rettentő, meglepő válaszokat is adnak az emberek időnként. Ő sok mindent csinálna máshogy az életében, ha megtehetné, persze, ha jönne az aranyhalacska a kérdéssel.
Én volt, hogy gondolkoztam ezen. Nem. Nem. Tehát végül is teljesen elégedett lehetek a sorssal is. Tehát olyan időbe éltem, föl is értékelődik szerintem a mi korosztályunknál, nem értünk meg egyetlen egy háborút, se közvetlen háborút. Persze itt a környékeinken vannak, én ezt nem mondom, hogy nem, de azért a mi szüleink, nagyszüleinknek sokkal nehezebb sora volt. Vannak 98 éves pácienseim, tanulni lehet tőlük. És van, aki rövid nadrágba bejött, és még kisült, hogy lehet, hogy egy helyen úszunk, és sokkal nehezebb soruk volt, és mégis elégedettek az élettel, és úgy gondolják, hogy van még tennivalójuk. Én is úgy gondolom, hogy nem csinálnám máshogy. Valami miatt ezt választottam, én csak azt, ami éppen van, és ami elgondolás van, abból szeretném kihozni a maximumot.
Ebben csak az az érdekes, hogy én föltettem a kérdést, és erre azt mondta, hogy ön ezen már sokat gondolkozott. Ha sokat gondolkozott, akkor annak van valami oka.
Azt, hogy sokat, ez azért kicsit túlzás.
Jó, gondolkozott,
tehát mondtam,
bocsánat.
Hogy úgy látom, ha valaki öregszik, kicsit számot vet az életével, és hogy akkor hogy csinálná, mint csinálná, és nagyon sok mindenkitől hallottam, hogy teljesen máshogy csinálná, van, aki nem. És akkor én egyszer gondoltam ezt így, hogy igen, tehát én örülök, mert így csináltam. Ebben azért nagyon sok dolog benne volt, talán egynél volt, hogy megválasztottak Amerikába az év fiatal kutatójának, annak idején, női kutatójának, és nem tudtam elmenni, átvenni a díjat, és akkor arról köszönöm, mondtam, hogy már át, azt mondta, hogy hát Imolám, hát ez nem lehet, hát neked egy női fiatal kutatói díj, hát csak édesapámat a szívével operálták, és akkor úgy gondolkoztam, hogy hát, hogy mit csináljak. És úgy gondoltam, hogy biztos számít rá, hogy én ott vagyok mellette, hogyha megoperálták, és a szívével így nem tudjuk, hogy meddig lesz, hogy lesz, és nem mentem el átvenni a díjat. És azon gondolkoztam, hogy igen, hogy ezt máshogy csinálnám-e, de valószínűleg, hogy nem.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Ratka Imola szemészorvost hallották a Quaterka műsorában. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Sályi András.